valóságos jelenlét. Katonák hitélete és imádság az első világháború hadszínterein. A műsort készítette Stenzinger Norbert történész. Az epizód első részét hallják.
Az ember azt hinné, kezdi a tiszt, hogy a katonának nincs szíve, nincs senkie, se ember, se földön túli lény, aki hatni tudna rá, ugyebár a katonáról azt hiszik, hogy annak a puska, az öldöklés a mindene. S hányszor láttam fáradt, szakállas katonákat, akik sírva csókolták idegenek gyermekeit, ezekben csókoló azokat, akiket otthon hagytak. Bizony van a katonának szíve és istene is, jámborabb, szeridebb, becsületesebb, mint aki a meleg kályha mellett szaval a tisztességről, de a háborúban az ember szíve megkeményedik, istenét kívül érzi a puska csövén. Vérontás után is észre tér az ember és megtisztul. Felsóhajt a katona, hogy ember tölt, rettenetes ez a tudat, rettenetes különösen annak, aki az emberben az ember tekinti, ezután letérdel a hidegföldre és megkeresi az Isten. Számolt be az első világháborúban harcoló katonák lelki állapotáról egy tartalékos hadnagy, a Székesfehérvári Hírlap 1915. április 25-én megjelent számában. A fenti sorok, hadviselt katona gondolatai révén hitelesen tükrözik azt a vívódást, amit az okozott, hogy olyan cselekedetre kényszerültek a hadba vonultak, amelyeket vallási tanításokkal, hitükkel és lelkiismeretükkel, emberi mi voltukkal ellentétesek voltak. Fegybert fogtak, harcoltak és embert öltek. A hadszíntereken mindkét szövetségi rendszer oldalán milliók kényszerültek bevonulni a katonai szolgálatra, hogy a véderő kötelezettségnek eleget tegyenek. Az osztrák-magyar monarchiában is általános védkötelezettség volt érvényben, amely a hatályos véderő törvények szabályoztak. Ha egészségügyileg megfelelt a fiatal, akkor katonai szolgálatra kellett bevonulnia a számára kijelölt alakulathoz. A háború kitörése után érzett eufórikus hangulat csökkent az idő múlásával, a harcok előrehaladtával. A bevonultak sokkal inkább megélték hitüket, a vallás sokkal jobban meghatározta életüket, mint a ma emberének. Prohászka Ottokár székesfehérvári egyházmegy püspöke így ír elő. A háború a maga irracionális erőszakával és az életet és értéket pusztító értelmetlenségével nagyobb kínja a vallásos erkölcsös embernek, mint a vallástalannak s erkölcstelennek. Nagyobb azért, mert a lelke érzékenyebb. Ezután azért is, mert a nehéz problémákba sodorja, s nála olyan értékekbe gázol bele, amilyenekkel a hitetlen ember nem bír. A hívő embereknek azonban a viszontagságok közepette, hitetlennel szemben van egy nagy támasza, a hite, amely nagy segítséget nyújthat a harctéri szolgálat túlélésében. Ehhez azonban erős hitre volt szükség. A hitet pedig a vallási erőadásoknak megfelelően erősíteni kellett, és ez nem volt egyszerű feladat a hadszíntéren. Abban, hogy a katonák vallási kötelmeiknek és szolgálatuk alatt is meg tudjanak felelni, az alakulatnál szolgáló tábori lelkészek nyújtottak segítséget. A hitük megélésének és a keresztény életnek is az egyik alapja pedig az imádság, amely mint eszköz segítséget nyújtott a hívőknek a háborús idők átélésében is. Hogy mennyire fontos ez, szemléletesen mutatja József főherceg, a Doberdó fennsíkot védő temesvári 7. hadtest parancsnokaként 1916. márciusában szemtanúként látott eset említése, amelyet így örökít meg. Innét az egész közelben levő Cincre mentem, amióta utoljára itt voltam irgalmatlan összeletlőve. Valamit láttam itt, amit sohasem fogok elfelejteni. Két egymást támogató sebesült, egy néhai utcáska törmelékhalmaz a közepette lett térdelt, és nagy áhítattal imádkoztak. Előttük egy keskeny, néhány méter magas fal állott, egy düledékhalmazzá lőtt jobb háznak az utolsó maradványa. Fönt a falon teljesen sértetlenül lóg aranyrámájában egy olajfestmény. A még 10 hónappal ezelőtt virágzó falvacska romhalmaza fölött, magasan kiemelkedve, üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak tövise korinázta képe. Mint a tekintete állásaink felé fordulna, és nézni a szörnyűséget, amit az emberek csinálnak, és az arca oly ember fölötti fájdalommal telve. Annak dacára, hogy a lövedékek sivítanak, meg kellett állnom, hogy ma hamvazó szerdán, itt a törmelékek és a hamu közt arató halál kaszája alatt egy pár pillanatig én is imádkozzak. A harcok megkezdése után az egyház igyekezett a hadba vonultaknak minden segítséget magadni ahhoz, hogy a megváltozott életkörülményekhez alkalmazkodó és azzal kapcsolatos imádságokkal elérhetővé tegyék számukra a háborús mindennapokat. A Szent István társulat ingyen juttatta el a harcére induló katonáknak, laktanyába, katonavonakra és a kórházakba, harctereken lelki táplálékhoz szolgáló táborima könyveket, amelyeket az osztrák-magyar monarchia sokszínű nemzetiség összetétel igazodva több nyelven publikáltak. A megjelent imakönyvek alapvetően öt témakörrel foglalkoznak. Általános imádságok, háborús idők imái, harctérimák, bölcsmondások és végül gondolatok. A harctérimák vagy háborús imádságok, illetve harcosok imája a felhasználók számára élethelyzetükből adódóan katona imakönyvek legfontosabb részét képezték. Az imakönyvek ezen fejezetében található imák sorrendje alkalmazkodott a katonai eseményeihez, a szolgálathoz és a harci cselekmények lefolyásához.
Valóságos jelenlét. Katonák hitélete és imádság az első világháború hadszínterein. A műsort készítette Stenzinger Norbert történész. Az epizód első részét hallották. Sorozatunkban a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra készülve ismerjük meg a Kárpát-medence keresztény és kulturális kincseit. valóságos jelenlét. Katonák hitélete és imádság az első világháború hadszínterein. A műsort készítette Stenzinger Norbert történész. Az epizód második részét hallják.
Az első világháború hadszínterein harcoló katonák számára az egyházak imakönyveket szerkesztettek, amelyeket eljuttattak a katonákhoz. Az imakönyvekben találkozhatunk a következő imákkal, fohászokkal. Ima ütközet előtt, ütközet közben, fohászok, ima ütközet után, ima a nehéz menetelés közben, gondolatok éjjel az őrhelyen, sebesült harcos imája, haldokló harcos imája. Az ütközet vagy csata előtti ima terjedelme hosszúnak tekinthető. A szerző, illetve a szerkesztőket az optimális helyzetet vették alapul, amikor előre eltervezett hadműveletek, harcok előtt maradt elég idő akár a lelki felkészülésre is. Ugyanis, ha a mozgó, illetve állásháború időszakában, pihenőkben felváltás előtt a hadvezetőség, az alakulatok parancsnoksága igyekezett lehetőséget biztosítani erre. A harc előtti imádságban a hívő katonák mindenek előtt erőt és támogatást kértek az elkövetkező küzdelemre, amelyhez egy bibliai képet is felhasználnak, Dávid és Góliát történetének felidézésével. Az imádkozó harcos természetesen Dávidhoz hasonlítja magát, így mint gyengébb fél legitimálja harcát az erőssel, vagyis az ellenséggel szemben, még akkor is, ha esetleg az ő hadvezetősége kezdeményezte a harcot. Az imádkozó pozitív hangvételében nem csak maga számára kér támogatást és erőt a Teremtőtől, hanem a hadvezető felettesei számára is. Könyörgésben nem zárja ki a harc esetleges negatív végét sem, abban az esetben viszont hívőként elfogadja Isten akaratát, végződjön is bárhogy az összecsapás. A fegyveres harcok alatt a katonáknak nem volt idejük, hosszabb imádságban kérjenek lelki támaszt. Ehhez alkalmazkodva erre az esetre csak rövid fohászokat ajánl az imakönyv, amelyek segítséget nyújtanak a nehéz pillanatokban. Ezekben az egy-egy mondatos könyörgésekben legtöbb esetben támogatást és segítséget kérnek az imádkozók az öldöklő küzdelemben, illetve a Teremtőre bízzák a döntést, hogy a harcok kimenetét illetően természetesen pozitív eredményben reménykedve. Mivel a harcok alatt rendkívül idegfeszültségben voltak a katonák, véleményem szerint előtérbe kerültek azok az imák is, amelyeket békeidőben is gyakran imádkoztak, és ezeket az imákat mormolták a küzdelem hevében is. Ha elfogadjuk a magyar katolikus lexikon felosztását, miszerint az imákat tartalmuk és céljuk szerint három csoportba soroljuk, miszerint dicsőítő, hálaadó, kérő, engesztelő, akkor nyilván mind a harcok előtt, mind az azok alatt elmondott imák, fohászok a kérő engesztelő kategóriába tartoznak. A hálaadó imákhoz sorolhatjuk viszont a harcok ütközetek utánra ajánlott imát, amely a fegyveres küzdelem közben használatos fohászoknál hosszabb szövegű imádság. Így elmondásához több időre volt szükség, és erre nagy valószínűséggel csak az első vonalból való kivonás után, vagy az állásokban eltöltött egy-egy nyugalmasabb szolgálat, tartalékban töltött idő során nyílt lehetőség. A imában az első gondolat természetesen a köszöneté, amelyben a katona hálát fejezi ki Teremtőjének a harcok túléléséért, a küzdelem során nyújtott támogatásért. A hálaadás nem minden sor alkalmazkodott a valósághoz, ilyen volt például az ábbi gondolat, amely nem minden olyan hadszintére volt feltétlenül igaz, ahol a monarchia csapatai harcoltak. A te erős védelmednek köszönhetjük elsősorban a diadalt, amely megalázta elleneink, kik hazánkra törtek. Úgy vélem, hogy ezek a harcok legitimálásának egyik módja, talán a katona lelkivilága szempontjából lehet, hogy könnyebb elfogadni, hogy honvédő és nem támadó harcokban vesz részt, és követel bűnöket. A köszönetnyilvánítás háladással folytatódik az ima, a katonai vezetők bölcs döntéséért, majd az enyhén imádkozó szintén a harcok során nyújtott segítségért. Ezért cserébe az imádkozó felajánl a további életben elkövetkezendő jó cselekedeteit, szolgálatait az Istennek, illetve segítséget kér a további küzdelmekre. A legnagyobb traumát a harctéren a harcolóknak talán a halállal való mindennapos találkozás és az ezzel járó bizonytalanság jelentette. A haldokló harcos imájában a súlyos sebesülés szenvedett, vagy járványban megbetegedett katona utolsó útra való felkészüléshez kapott lelki segítséget. A katonák mindennapi életéhez tartozott a harcon kívül más szolgálatok elvégzése is, amelyek szintén megjelentek a harctéri imádságokban. Ilyen volt az ima menetelés közben, vagy a szolgálathoz tartozik a gondolatok az őrhelyen címmel megjelent fohász. Arra kér az őrségben állott, hogy szenvedését ajánlja föl a harcolók lelki üdvéért. A második pontban éppen a harcolók, illetve a hősi aráltalt katonák lelküdvére szólítottak az imára szövegben. Ugyanígy imára kérte az olvasót a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, szerettekért és örök boldogságért. Tehát összességében elmondható azt, hogy a tábori imádságok nagy segítségre voltak katonák nagy részének abban, hogy a háborús borzalmakat valamilyen körülmények között átéljék. Azt, hogy erről miként vélekedett Zerényi Menhért a császár és király 26. gyalogezett tábori lelkésze, azt szeretném most szó szerint idézni. Azt szokták mondani, hogy aki imádkozni akar tanulni, menjen a tengerre. Mi is mondhatjuk, hogy a lövészárok az isteni félelem erős felgerjesztője. Aki lövészárokban tartózkodott, aki átélte annak borzalmait, aki kiállotta a közeli veszélyek bizonytalan érzéseit, az tudja, hogy ilyenkor az ember az Istenre gondol, és Istenre bízza magát, és az Istenhez való közelítés a legnagyobb lelki megnyugvás a vérözön pokoli pillanataiban.
Valóságos jelenlét. Katonák hitélete és imádság az első világháború hadszínterein. A műsort készítette Stenzinger Norbert történész. Az epizód második részét hallották. Sorozatunkban a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra készülve ismerjük meg a Kárpát-medence keresztény és kulturális kincseit.